Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján az infláció novemberben is az előzetes kormányzati jelzéseknek és a piaci várakozásoknak megfelelően kedvező, tartósan alacsony szinten maradt. Novemberben az infláció az előző évhez képest 3,7%-ot, míg az előző hónaphoz mérten 0,5%-ot ért el, állapította meg a legfrissebb adatokhoz fűzött kommentárjában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, a kormány gazdaságpolitikai intézkedéseivel sikeresen kezelte a háború és a szankciók következtében megugrott inflációt, amelyet tartósan alacsony szinten tart. Ennek érdekében a kormány változatlanul fenntartja az olyan hatékony és eredményes intézkedéseit, mint az online árfigyelőrendszer, amely a fogyasztók érdekével összhangban jelentősen fokozza a kiskereskedelmi versenyt. A családok védelmét és a tisztességes verseny biztosítását a kormány rendszeres fogyasztóvédelmi ellenőrzésekkel is támogatja. A kormány célja, hogy 2025-ben 3% fölötti bővülést érjen el a magyar gazdaság, amelynek alapjait a gazdasági semlegesség teremti meg. Annak érdekében, hogy a kormány megerősítse a gazdasági növekedés ütemét, 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akciótervet dolgozott ki, amely jelentős mennyiségű pénzt juttat a magyar gazdaságba. Novemberben 0,1%-kal drágultak a lakások az egy hónappal korábbihoz képest, míg októberben 2,8%-os volt a havi szintű országos áremelkedés az ingatlan.com legfrissebb lakásárindexe szerint. Az ingatlan hirdetési portál közleménye szerint az éves drágulás 10,2% volt novemberben, ami lényegében megegyezik az egy hónappal korábbi 10,1%-kal. A drágulás lassulását jelzi, hogy Budapesten és Pest vármegyén kívül sehol sem emelkedtek a lakásárak, sőt, Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint a Szegedet is magába foglaló délalföldi régióban 1%-os árcsökkenés is történt az előző hónaphoz képest. Budapesten októberhez képest 1,6%-kal, éves összevetésben pedig 13%-kal nőtt a lakó ingatlanok ára. A fővárosban az eladásra szánt új lakó ingatlanok középértéke 100 millió forint. Az átlagos négyzetméter ár pedig meghaladja az 1,4 millió forintot. Ráadásul már 5 vármegye székhelyen, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Zalaegerszegen és Veszprémben 1 millió forint felett jár az átlagos négyzetméter ár. Karácsony közelettével az egyszülős központ támogatói felajánlásoknak köszönhetően 200 vidéki és 200 budapesti egyszülős családot lep meg az ünnepekre egyenként 50 ezer forintos ajándékcsomaggal. Az ország különböző területein lévő múzeumok segítségét kérték ahhoz, hogy a vidéken élő családoknak is el tudják juttatni a csomagokat. A közlemény szerint az ajándékok eljuttatásához segítségre volt szükségük, ezért ebben az évben Múzeumok az egyszülősökért címmel kampányt indítottak. Az egyszülős központ karácsonyi nagyköveteinek kérték fel az ország különböző vármegyéiből a múzeumokat, amelyek a saját városukban adják át az összekészített ajándékcsomagokat. A felkérést kivétel nélkül minden múzeum elfogadta, így minden vármegyébe tudnak csomagot küldeni az egyszülős családoknak. A csomagok tartalmát a Henkel Magyarország, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Családbarát Magyarország támogatásából állították össze. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Supermenta termékteszt programja fontos többletinformációt ad a tudatos vásárláshoz. Hangsúlyozta Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkára a program 10 éves születésnapja alkalmából tartott rendezvényén Budapesten. Kiemelte, a Nébih termékteszt programja komplex vizsgálati rendszeren alapul, segíti az edukációt és a tudatos vásárlást. A helyettes államtitkár ismertette, hogy a program indulása óta az elmúlt 10 évben 2400 terméket teszteltek, több mint 110 termékkörben és 230 ezer laboratóriumi vizsgálatot végeztek. A program népszerűségét jelzi, hogy 4,7 millióan tekintették meg a program honlapját, közösségi média felületeit mintegy 30 ezeren követik. A fogyasztói bizalmat erősíti a Supermenta embléma, amelyet a teszten elért eredmények alapján az első három helyezett termékre lehet igényelni, mondta a helyettes államtitkár. A 10 éves jubileumi kiadványban szerepel, hogy az embléma használati jogát az első három helyezett termék gyártója, termelője vagy első magyarországi forgalmazója nyerheti el egy évre. A Supermenta termékteszt program 2022-ben bekerült nemzeti értékként az Agrárminisztérium ágazati értéktárába.
Az időjárásról.
Borult párás időben lesz részünk, észak felől gyenge csapadéksáv érkezik, amelyből eleinte esőre, majd egyre több helyen havas esőre, estétől havazásra kell számítani. Az északi szél Sopron és a Zemplén térségében élénk, olykor erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, feltérképezik a Sajó állapotát, a Sajó folyó jelenlegi állapotát és az annak vízgyűjtő területén felhagyott bányák potenciális szennyező hatását vizsgáló projektet indított ugyanis a Kassai Műszaki Egyetem, a Miskolci Egyetem és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Az összköltsége a projektnek 1,4 millió euró. A Kassai Egyetem Szlovákiában 25 mintahelyszínen felszíni és felszín alatti vízminőségi kutatások, talajmechanikai, geofizikai és geokémiai vizsgálatok végzésével igyekszik feltárni a Sajó vízgyűjtő területén lévő felhagyott bányák szennyező hatását. Magyarországon a Miskolci Egyetem 22, míg az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 10 helyszínen végez hasonló vizsgálatokat. A részletekről Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem általános rektor helyettese számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Mi indukálta ezt a kutatást, ezt a projektet? Miért is indult el? Miért fontos, hogy most végezzék ezt a kutatást?
Hát a projekt ahhoz kötődik, hogy 2022 elején, januárjában, februárjában a Sajó-szlovákiai oldalán súlyos folyóvízszennyeződés történt. Alsó-Sajó település közelében van egy felhagyott vasérc bánya, és ebben a vasérc bányában a télen lehullott elég jelentős mennyiségű csapadék hatására felteltek a bányajáratok, és a szokásosnál sokkal nagyobb mennyiségű savas bányavíz jutott ki a környezetbe, és ez a savas bányavíz a Sajóban jelentős vízminőségromlást okozott, elsősorban nehézfémszennyeződést, aztán savasodást, arzintartalom megnőtt, és hát bizony ez a szlovák oldalon halpusztulással, a víz elszíneződésével, komoly problémákkal járt. Itt a magyarországi oldalon is mérték a különböző koncentrációkat. Igazából véve egy-két esetben a koncentrációk meghaladták a megengedett határértéket, de azért szerencsére a magyar oldalon komolyabb problémákat nem észleltünk. Na most ez a probléma egyébként, ennek a probléma megoldására a szlovák kormány egy állami projektet indított el, hogy itt egy olyan műszaki létesítményt hozzanak létre, amely a fakadó savas bányavizeket megfogja, megtisztítja, és így a környezetre már nem ártalmas módon tudják a folyóvízbe jutatni ezt a tisztított vizet. De a projektünk gondolata onnan jött, hogy e bánya mellett a Sajó vízgyűjtőjén Dobsinától lefelé több hasonló ércbánya is található szlovák oldalon. illetve a Sajó magyarországi szakaszán meg felhagyott szénbányák találhatóak a Sajóvölgyben, Putnok, Múcsony, Sajó Szentpéter környezetére, ha gondolunk, akkor itt mindenki emlékszik arra, hogy szénbányák, barna kőszénbányák működtek, és bár ezek a bányák be vannak zárva, itt több területen meddőhányók is vannak, és mind a meddőhányókból, itt a magyarországi szakaszon, mind a bezárt szlovák oldali bányákból előfordulhatnak még hasonló problémák, vagy ugye a szélsőséges időjárási viszonyok hatására akár ezek a meddőhányók, akár állékonysági problémákat, megcsúszásokat is okozhatnak. Tehát a projekt alapgondolata az volt, hogy ezen a vízgyűjtő területen felmérjük még ezeket a lehetséges kockázati tényezőket, és egy kockázat elemzésen alapuló intézkedési tervet dolgozzunk ki annak érdekében, hogy a Sajó vízgyűjtő területe, a Sajó vízminőségét az Európai Unió vízkeret irányelvének megfelelően jó állapotban tudjuk tartani. Virágozzanak a ott lévő halak, hiszen azért talán arra is emlékszik, vagy sokan emlékeznek, hogy itt a rendszerváltás előtt a 70-es, 80-as években, amikor ezen a mind a szlovák oldalon, mind a magyarországi szakaszon a nehézipar nagyon komolyan működött, dübörgött, sajnos a Sajó az egy nyers szennyvíz folyójává vált, gyakorlatilag kipusztult belőle minden növény, minden halfaj, tehát nem volt benne élővilág, és hát aztán a 90-es évek után, amikor ugye átalakult és leállították a nehézipari tevékenységet, a Sajó újra elkezdett élni, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több mint 40 halfaj jelen van a Sajóban, tehát tényleg jó lenne a Sajónak ezt a biodiverzitását, ezt az ökológiai sokszínűségét, a jó vízminőségét hosszú távon megoldani.
És a Miskolci Egyetem, vagy hát a kutatócsoport a Miskolci Egyetem részéről milyen feladatot végez, úgymond, ha kérdezhetem így, hogyan osztották meg a munkát a másik két intézménnyel karöltve, milyen feladatokat végeznek a Miskolci Egyetem részéről?
Hát itt alapvetően mintavételek vannak erről a kijelölt felhagyott bányákról, meddőhányók vonatkozásában. Mi elsősorban a mintákat a magyar oldalon gyűjtjük, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatósággal a feladatokat megosztva. A kassai partneregyetemünk a szlovák oldalon végzi ezeket a hasonló feladatokat, de vannak olyan mérések, amelyeket csak mi tudunk elvégezni, tehát például geofizikai, felszíni geofizikai méréseket is végzünk, ebben itt nekünk van, a Miskolci Egyetemnek van kompetenciája, tehát ezek a típusú méréseket az egyetem, illetve az egyetem által bevont szakértők fogják elvégezni. A projekt két éves hosszúságú, tehát itt rendszeres mintavételekre is sor kerül, annak érdekében, hogy azért lássunk egyfajta tendenciát, folyamatot, és hát ahogy említettem, a mintavételeken, a terepi vizsgálatokon túl egy kockázat elemzési modell is fog készülni. Itt ebben mind a három partner, projektpartner részt fog venni, amelynek eredményeképpen ugye a döntéshozók részére le tudunk majd tenni egy megfelelő tervet, amely megnyugtatóan kezelheti ezt a helyzetet. A feladatok nagyságát az nagyjából tükrözi is azt, hogy hogyan osztozunk a projekt összköltségvetésén. Erre a két éves projektre a teljes projekt 1,4 millió eurót kapott. Ennek mindegy 50%-a a Miskolci Egyetemre került, tehát ennek a elköltését a Miskolci Egyetem kutatásai fogják majd megvalósítani, míg a maradék rész azon osztozik a Kassai Műszaki Egyetem és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság.
És eddig hol, milyen méréseket sikerült végezni? Itt pont a riport előtt beszélgettük, hogy említette rektor helyettes úr, hogy már májusban elkezdődtek a munkák, a feladatok. Hogyan haladnak vele a mérésekkel, milyen eredmények születtek eddig?
Hát most alapvetően vízminta méréseket veszünk, ugye a bányából kijövő, kicsurgó vizeknek az összegyűjtése folyik, illetve a sajóból is történik vízmintavétel, a már rendszeres monitoring mintavételek mellett, hiszen a sajó, mint élő vízfolyás esetében ugye az egy állami feladat, hogy rendszeresen mintavételeket kell venni, mind szlovák oldalon, mind magyar oldalon. Ezeknek az állami mintavételeknek a koordinációját, összegyűjtését az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság végzi, és hát ezek a vízmintáknak az egy részét a igazgatóság méreti fel vízminőségi laboratóriumban, illetve itt a Miskolci Egyetemen is van egy olyan vízminőségi laboratóriumunk, ahol például pont nehézfémekre vonatkozólag meg tudjuk állapítani, hogy milyen típusú nehézfémek találhatók a mintában. Ugye egy nagyon érdekes kérdés a nehézfémek jelenléte mellett a sajó vízében az arzén tartalom is, hiszen talán a nyáron a Magyar Horgász Szövetség részéről történt egy felhívás, hogy a sajóból kifogott halakat nem célszerű most fogyasztani, még ez az egész szennyeződési probléma meg nem szűnik. Ugye ez azért van, mert ugye ez az alsó sajónál található Vasércbányából, mint említettem, még mindig történnek olyan jellegű szennyező víz kijövetelek, amelyek a sajó vízminőségét veszélyeztetik, és ez pedig azt jelenti, hogy ugye a nehézfémekkel és az arzénnal az a probléma, hogy akkumulálódik egyrészt a meder üledékben, illetve a vízben található növényekben, illetve a halakban, tehát mind az nehézfémek, mind az arzén képes akkumulálódni, és emiatt a akkumulációs veszély miatt javasolják a Horgász Szövetség, hogy most, amíg ez a műszaki beavatkozás az év végéig nem történik meg, és nem várható garantáltan jó minőségű víz a sajón, addig lehetőség szerint nem érdemes a halakat fogyasztani, a sajóból kifogott halakat fogyasztani.
És amúgy hogyan látják itt a sajóban, hát ha mondhatjuk úgy, mekkora a probléma, mérések esetleg mit mutatnak, mi tűnik fel, vagy most egy kicsit nyugodtabb a sajóvize az elmúlt időszakhoz képest, mi tapasztalható, mit látnak a kutatók?
Ugye azt látjuk, hogy alapvetően azért, ha sikerül ezt az alsó sajónál lévő Vasércbányának a kifolyó bányavizét megfogni, megfelelően kezelni, amelyre a műszaki beruházást az év végéig ígérték a szlovák partnerek, akkor a helyzet remélhetőleg azért sokkal jobb lesz. Ugye a mi projektünk még arra irányul, hogy a többi bánya esetében felmérjük a potenciális kockázatokat, hogy hasonló előfordulást minimálisra vagy zéró valószínűségre csökkentsünk, hiszen ebben az esetben azért alapvetően ugye, amiről már az előbb is beszéltem, a sajónak egy jó vízminőségi állapota van, megfelelő ökológiai ökoszisztémával, megfelelő növényvilággal, algákkal, megfelelő halfajokkal, tehát alapvetően a sajó vízminősége rendben van. El kell kerülni, hogy időszakonként ilyen jellegű szennyezések érjék, tehát ezt a jó állapotot igyekezzünk megtartani. Ugye ezek a problémák azért fordultak elő 2022-ben, mert a szélsőséges időjárási viszonyok extrém csapadékviszonyokat, extrém alacsony sajóvízállásokat generál, és ez mind-mind felerősíti ezeket a környezeti problémákat. Ugye beszivárgó bányavizek kis mennyiségben eddig is voltak, de ha megfelelő mennyiségű hozam van a sajóban, akkor a természetes élővizeknek olyan erős a hígító hatása, hogy ezek a szennyeződések meg se látszanak a folyóban. De ha a szennyeződés mennyisége ugyanakkora, de a folyó vízhozamada egy szárazabb, egy hosszú szárazabb időszakban meg töredékére csökken, mondjuk tizedére, huszadára csökken a normál hozamnak, akkor azt jelenti, hogy a folyó hígítő hatása sokkal gyengébb, a koncentrációja a szennyezéseknek magas lesz, Ezáltal már ártalmas lehet a környezetre, a növényvilágra vagy a halvilágra. Tehát a vizsgálatainkban ezt a fajta szélsőséges időjárási viszonyoknak a hatását, folyóra gyakorolt hatását, vagy a meddőhányók állékonyságára gyakorolt hatását is figyelembe kell vennünk, hogy egy megnyugtató intézkedési tervet tudjunk letenni a döntéshozók számára.
Ilyen esetekre milyen tervet gondolnak, vagy lehet kidolgozni, talán nehéz megmondani, hogyan lehet az ilyenekre felkészülni, hogy akár a magyarországi oldalon a különböző bányákból, meddőhányokból ne történjen ekkora mértékű szennyezés a sajóban.
Hát ha már egy kicsit pontosabb képünk lesz a helyzetről a különböző vizsgált bányák, meddőhányók esetében, akkor nyilvánvalóan igyekszünk egyszerű műszaki megoldásokat javasolni, illetve nyilván egyrészt a lehetséges felszíne törő szennyvizeknek a megfogására, átmeneti tározására, hogy ezek a vizek ne jussanak be az élővizekbe, vagy magába a sajóba. Tehát egyrészt a vízminőség megóvásával kapcsolatos intézkedéseket fogunk tenni. A másik dolog, amit említettem, hogy vannak meddőhányók is, mint szlovák oldalon, mint magyar oldalon, itt pedig az innen kijövő esetleges szennyvizek kérdése mellett fontos ezeknek a meddőhányóknak az állékonysági kérdéseire is koncentrálunk, tehát hogy hogyan stabilizálhatóak, hogyan erősíthetőek meg az ajzata vagy a környezete ezeknek a meddőhányóknak, hogy esetleges egy csúszás, egy súvadás vagy egy megrogyás esetében se történjen jelentős környezetszennyezés, vagy megint az élővíznek vagy a sajóvizének az elszennyeződése. Tehát egy komplex intézkedési tervet próbálunk lerakni az egyszerűbb megoldásoktól, értelemszerűen a bonyolultabb, drágább megoldások is. Nyilván ennek a megoldásoknak a jelentős része jelenlegi ismereteink szerint viszonylag egyszerű, alacsony költségekből megoldható dolog lesz, amelyet véleményünk szerint a magyar oldalon a vízügyigazgatóság felügyeletével vagy a szlovák partnerek ezeket a javasolt megoldásokat könnyen tudják majd applikálni. Ha esetleg olyan problémát is feltárunk, amelynek a kezelése már jelentősebb anyagi forrásokat igényel, akkor nyilvánvalóan, hogy mi fel tudjuk hívni a figyelmet a problémára, és javaslatot teszünk ki annak érdekében, hogy esetleg egy pályázati kiírás, vagy egyszerűen kormányzati szinten, akár szlovák vagy magyar oldalon, kormányzati szinten történjen megfelelő pénzügyi allokáció annak érdekében, hogy akkor az ilyen jelentősebb vízminőség javító beruházást meg lehessen valósítani ezen a egyébként nagyon szép vidéken.
Kedves hallgatóink, feltérképezik a Sajó állapotát, a Sajó folyó jelenlegi állapotát és az annak vízgyűjtő területén felhagyott bányák potenciális szennyező hatását vizsgáló projektet indított ugyanis a Kassai Műszaki Egyetem, a Miskolci Egyetem és az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Az összköltsége a projektnek 1,4 millió euró. A Kassai Egyetem Szlovákiában 25 mintahelyszínen felszíni és felszín alatti vízminőségi kutatások, talajmechanikai, geofizikai és geokémiai vizsgálatok végzésével igyekszik feltárni a Sajó vízgyűjtő területén lévő felhagyott bányák szennyező hatását. Magyarországon a Miskolci Egyetem 22, míg az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 10 helyszínen végez hasonló vizsgálatokat. A részletekről Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem általános rektor helyettese számolt be, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, eredményes évet zárt a DVTK sakk szakosztálya. Idén is sok versenyt szerveztek, többek között a városi és megyei diákolimpiát is, ahol sikeresen szerepeltek a diósgyőri versenyzők. A városi sakk diákolimpia döntőiben az amatőr kategóriában 2 arany és 1 bronzérmet szereztek a diósgyőri indulók. A megyei egyéni verseny döntőjében 5 aranyérem, 4 ezüstérmet és 2 bronzot akasztottak a versenyzők nyakába. Ezen kívül egy újabb mesterrel bővült a csapat, ugyanis 15 évesen Turcsányi Vince Gergő utánpótlás sakkozó a DVTK legújabb fidemestere lett. Az idei évről Zámbó Zoltán szakosztályvezetőt a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezi.
Köszönöm szépen, hogy befáradtál ide hozzánk, és hát egy kis évértékelés lesz a mostani riport folyamán. Üdvözöllek itt nálunk a stúdióban.
Sziasztok!
Edzőként hogyan értékelnéd, hogyan összegeznéd az idei egész évet, a 2024-es évet, milyen volt a felkészülés, mennyire tudtatok készülni a versenyekre, mennyivel lett több sakkozó akár a DVTK sakkszakosztályánál, hogyan értékeled ebből a szemszögből az évet?
Nem egyszerű kérdés, hogy őszinte legyek. Nagyon nagy egyesületnek számítunk, ugye a magunk 70 főjével körülbelül, és ugye ennek a fele ifjúsági játékos, a lányok száma is arányában tekintve nálunk talán az egyik legnagyobb az egész országban. Tehát, hogy a létszámunk a stabil, tehát a tavalyi évhez képest, mármint a magának az egyesületnek, a versenyjátékosainak a létszáma az ugye hasonló, hát ugye mivel versenysport, vannak, akik abba hagyják, vannak, akik érkeznek. Ami edzés szempontjából szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy sikerült új csoportokat elindítani, tehát ugye nekünk is előre kell nézni, vannak, akik lassan úgymond kiöregednek, amit csúnya ezt mondani egy 15-16 évesre, de hát ugye arról is szó van, hogy ugye szükség van a 7-8 éves korosztályokra is, és ugye hál' Istennek a Török Márton és felesége segítségével ugye beindultak újabb csoportok is, a Kéménydi Dániel volt tanítványom, és nagyon sokat segít az edzésekben, valamint az iskolai szakkörökben. Itt az iskolai szakkörök tekintetében viszont egy egész komoly létszám növekedést vélek felfedezni, tehát azért egy átlagosan a 100 fő megvan nekünk, akik nálunk tanulnak, és ugye hát még nem beszélünk a jövőbeli tervekről, de nagy álmunk lenne az, hogy az óvodákban és egyre több óvodában elindítani edzéseket.
És ha már itt az iskolai szakkör szóba került, amúgy mit tapasztaltok, mennyire népszerű, mennyire szeretik a diákok a sakkot? Ez mindig az a sport egy kicsit olyan megosztó tud lenni.
Igen, azt vettük észre egyébként, hogy nyilván nagyon a létszám is mutatja, hogy azért úgy alapvetően van népszerűsége. Mi ugye örülünk neki, mert azért így mégis nem csak a felgyorsult világ telefonnyomkodása történik, hanem koncentrálni tanulnak, türelmet tanulnak, tehát ez egy ilyen egész hasznos dolog szerintem a számukra is. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy a népszerűsége azért megvan.
A szakosztálynak az eredményeire is most kicsit ki fogunk térni. Amúgy hogyan látod egészébe véve az évet, hogy mennyire volt eredményes a szakosztály? Most még itt nem megyünk bele részletesen, majd kiemeltem nagyobb versenyeket. Körülbelül mennyi versenyen voltatok, milyen eredményeket értetek el, mennyire volt sikeres a szakosztályotok?
Igen, nagyon sokszor kérdezik tőlem is, hogy hogy szerepeltek a gyerekek, és akkor nehéz jó választ adni, mert ugye annyira sokan vagyunk. Tehát, hogy elmegyünk egy versenyre 16 gyerekkel, nyilván van, aki sír, van, aki boldog, van, aki vigyorog. Tehát, hogy tényleg nem egy egyszerű feladat ezt megválaszolni. Az egyesület méretéből adódóan mondhatom, hogy vannak nagyon-nagyon szép eredmények, és természetesen azért vannak olyan kudarcosok is, amikkel nem számoltunk. Összességében én úgy érzem, hogy egy ilyen folyamatnak kb. A kellős közepén lehetünk, amikor építkezünk, és szeretnénk minél több gyermeket bevonni a tömegsport részébe is, hogy megszeressék a sakkot, hogy megtanulják, de mindemellett próbáljuk kiépíteni a versenysakkozásnak is azért az útját, hogy a DVTK egy jó jövőképet tudjon biztosítani azoknak a sakkozóknak, akik mondjuk tényleg versenyszinten űzik ezt a sportot.
És ha már így a versenysak szóba került, akkor rögtön rá is csatlakozva, idén a DVTK vállára vette azt, hogy a városi, illetve a megyei diákolimpiát itt szervezték meg, a sakk diákolimpiát. A városi diákolimpia az
hogyan telt, mekkora munka volt megszervezni?
Igen, mindig nagy köszönettel tartozunk a arénának, ott a Balogh-Anna Mária féle kosárlabda csapat vonulatnak, mert ugye mindig megkapjuk ott a helyszínt ennek a Városi Diákolimpiának, és szerintem nagyon jó körülmények között tudjuk ezt megrendezni. Ez már talán a harmadik volt, amit ugye mi rendeztünk. A megyei diákolimpiáknak pedig az egyik részét mindig mi szoktuk rendezni, vagy a csapatot, vagy az egyénit, vagy az amatőrt, vagy a versenyzőit, de valami mindig az, ami ugye nálunk zajlik. Igyekszünk azért versenyeket rendezni, mert úgy gondoljuk, hogy azért az egy jó dolog, hogyha ez is megvalósul.
A Városi Diákolimpia az hogyan sikerült, akár szervezői szemmel hogyan látjátok, illetve hát mondjuk a DVTK versenyzői miként szerepeltek?
Hát igen, ugye a Városi Diákolimpiának a jellemzője, hogy ez főleg az amatőr egyénire vonatkozik, és ugye mivel mi versenysportolókat próbálunk mindenképp ugye kinevelni, ezért ugye most lassan elfogytak azok a játékosaink, akik ugye részt vesznek a városi, mert mindenki egyből a megyeire, a versenyzőire megy. Ezért, ha jól emlékszem, egy pár érmet begyűjtöttünk még, de már alapvetően nem volt annyira domináns szerepünk, de ezt én inkább pozitívumnak vélem, hogy a játékosaink nagy része inkább a versenyzői kategóriában küzd. Szervezési szempontból a aréna segítség tényleg ez nem tűnik egy nagy falatnak, tehát hál' Istennek így tényleg ez egy jól sikerült rendezvény volt.
Körülbelül egy városi sakk diákolimpián mennyien vesznek részt?
Alapvetően olyan 30-50 fő közötti létszámot mondanék, ha így az első három év átlagára visszagondolok.
És hát a megyei diákolimpia az hogyan sikerült, melyik részét szerveztétek, milyen hangulatban telt, a megyei diákolimpia milyen volt?
Ha jól emlékszem, mi szerveztük a egyéni versenyzőit, de annyi verseny van, hogy tényleg ezt így már nehéz észben tartani. Alapvetően úgy érzem, hogy a megyei diákolimpiákon azért dominálnak a játékosaink, tehát hogy nyilván a másik Miskolci Egyesülettől, a Kisbocsoktól is érkeznek nagyon ügyesek, és tőlük is, ugye Edelényből is, nagyon-nagyon sokan az edelényi városi sakkklubtól is sokan bekerültek az országos döntőbe, de azt mondhatom, hogy a mieink szinte mindig nagy eséllyel indulnak, mert ugye eddig úgy volt, hogy az első három helyezett jutott be, ha jól emlékszem ezekből. Most idén lesz egy változás, hogy már csak az első fog bejutni, itt egy elég nagy harc várható.
Komolyabb verseny a megyei diákolimpia. A DVTK versenyzői közül 4 arany, 4 ezüst és 2 bronz érem született. Ennek tekintetében mennyire tartod sikeresnek akár a felkészülést, akár a versenyeredményeket? Ezt te hogyan értékeled, ezek az eredmények miről beszélnek?
Szerintem jól sikerült. Alapvetően úgy érzem, hogy ez egy jó eredmény. Természetesen azt tudni kell, hogy a diákolimpiák a rapid műfajában zajlanak, tehát ez a gyorsított játék, nem a klasszikus gondolkodás idejű. Tehát ugye ezeknek az értékét is mindig szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy tudjuk helyén kezelni, nem hosszú partiról beszélünk, hanem rapidról, de természetesen ez egy nagyon szép eredmény, és ugye a szövetségi versenyek, amit ugye a Magyar Sakkszövetség rendezett, a korcsoportos bajnokság, a egyéni, a csapat, az ott elért eredmények azért dominánsabban számítanak, de ott is sikerült egy, például a Túlcsányi Vince egy ezüstérmet ért el, és úgy kijutott a világbajnokságra is.
Ugye egy diákolimpiával kapcsolatban, hogy innen hova és hogyan lehet tovább jutni, úgymond mi a folytatása? Igen, gondolom, ez egyfajta területi válogató.
Igen, ennek két vonulata van, tehát van a diákolimpia rész, ami a városi, mert azt nem is kötelező megrendezni, ezt megmondom őszintén, ezt mi csak azért szoktuk megrendezni, hogy tényleg adjunk játék lehetőséget mindenkinek, hogy lássák, hogy van ilyen. Nagyon sok tehetséges gyerek a városi diákolimpiákról kerül ki, úgyhogy igazából nem jut be a megyeire, de fel lehet fedezni őket ott. És ugye Városi Diákolimpia, Megyei Diákolimpia és az Országos Diákolimpia, de itt ez zárul is. Tehát, hogy Isten igazából ez itt ugye lezárul, egy ilyen egy-két napos rapid verseny formájában az iskolák örülnek az eredménynek, mi is örülünk, de nagyobb szakmai rész ezután nem következik. Bár az utóbbi időben úgy emlékszem elkezdtek rendezni külföldön ilyen Európa-bajnokság, világbajnokságot iskolásoknak, de ez ugye nem kiutásos rendszer alapján, hanem aki úgymond benevez azokra. A másik vonulat pedig ugye a Magyar Sakkszövetség által rendezett úgymond korcsoportos versenyek, ahol ugye azonnal országosan nyitunk, és onnan az országosról lehet Európa-bajnokságra és világbajnokságra kijutni.
több verseny volt, de itt ugye azért említettél tehetséges sakkozókat, diákokat, tanulókat. Én most egyikőjüket kiemelném, bár ha te még másokat is kiemelnél, azt is megköszönöm, én csak egy emberre figyeltem most fel, méghozzá Turcsányi Vince Gergőre, aki idén lett FIDE mester. Ez mit jelent, és mekkora munkát fektetett ő bele, hogy idáig eljusson?
Hát ez egy nagyon nagy munka szerintem, tehát hogy tényleg ugye évek óta több edzővel is megy a munka, és hát nem is tudom, nagyon sok lemondással jár az, hogy az ember egy ilyen szintig eljusson. Vince ténylegesen most az egyik legtehetségesebb a egyesületünkben, és egyik szerintem jelen pillanatban a legeredményesebb is. Ez tényleg egy nagyon nagy munka, de nehéz így megmondani, ez egy nagyon nagy eredmény, hogy ő ilyen fiatalon elérte ezt a címet, és ugye egyel több mestere van jelen pillanatban a DVTK Egyesületének.
Hány évesen érte el ezt a címet, tehát hogy ez a ilyen fiatalon ez mit is jelent, illetve maga ez a cím úgymond hol helyezkedik el, mert ugye a sakkozók között azért van egyfajta, ha mondhatjuk úgy, ilyen ranglétra, ezt hogyan lehet elérni, és milyen fiatalon érte el, illetve akkor most úgymond ő hol helyezkedik el?
15 évesen érte el, és ha jól emlékszem, hogy most így ezzel az országban, a korcsoportjában nagyjából az első háromban helyezkedik el. Gyakorlatilag nekem is ilyen mesteri címem van, mint neki, és ugye egyedül egy játékosunknak van egy fokkal fentebbi nemzetközi mesteri címe az egyesületben. Szoktunk játszogatni így edzésen, és ugye ez a adok-kapok dolog eléggé működik már, tehát tényleg egy elég komoly játékerőt képvisel.
És az, hogy valaki FIDE mester lesz, az hogyan lehetséges, tehát hogy a sakk rendszerében hogyan lehet elérni ezt, mi alapján válik valaki úgymond mesterré, nemzetközi nagymesterré és bármilyen más címzetessé.
Mint a teniszben is van egy pontszámunk, ugye, ami a versenyeken elért eredmény alapján növekszik vagy csökken, és ugye ez egy 2300-as pontszámot kell elérni ahhoz, hogy ugye valaki a FIDE mesteri címet megkapja a Nemzetközi Sakkszövetségtől.
A FIDE mester alatt úgymond mik vannak, honnan indul úgymond az ember,
hát
hogy
igen,
elérje?
Negyed osztályról indulunk elvileg, rajtengedély, negyed osztály, harmad, másod, első osztály, utána jön a mesterjelölti cím, utána a FIDE mester, és akkor úgy a nemzetközi mester és a nemzetközi nagymester. Tehát elvileg ennél már csak két fokozat van fentebb.
És te, mint Vince egyik edzője, ha mondhatjuk így, ha jól tudom, te vagy az egyik edzője, amúgy neked ez milyen érzés volt, hogy utolérte a mesterét, nem tudom, hogy pontszámban lehagyott-e esetleg, de hogy ez milyen érzés számotokra, akár hármótoknak, edzőtöknek, hogy az egyik diákotok már ilyen fiatalon képes titeket utolérni.
Igen, ez mindig egy nagyon jó érzés, hogy van értelme küzdeni az edzéseken velük, hogy tényleg gyakorlunk, utol is ért pontszámban, az még jobb érzés. Tehát igazából tényleg ez egy szerintem egy nagyon nagy dolog, amikor úgy látja az ember a tanítványán, hogy már lassan nem is az edzője, hanem max a tanácsadója, ugye sakkba szekundánsnak szoktuk nevezni, akikkel úgy együtt elemez, és akkor hogy tényleg nagyon, amikor van egy edzés, és elkezdi mutatni valamelyik partiát, hogy már úgy látja az ember, hogy olyan jó gondolata is vannak, ami mondjuk lehet, hogy nekem eszembe se jutna egy adott állásról. Tehát ez mindenképp szerintem egy nagyszerű érzés így minden edzőnek, akinek ehhez volt, ebben volt szerepe.
És neki most ebben az évben amúgy milyen eredményei voltak? Itt talán említetted, félfüllel hallottam, hogy egy VB-re is kijutott.
Igen, tehát ugye az országos korcsoportos döntőben ért el második helyezést, ezzel ugye kijutott a korcsoportos világbajnokságra, ahol ugye 13. helyezést ért el, ez egyébként egy nagyon szép teljesítménynek számít, nem csak azért, mert ugye a kint lévő magyarok közül talán ez volt a legjobb teljesítmény, de az, hogy nagyon erős játékosok ellen sikerült jó eredményt elérni, ez mindenképp, illetve a korcsoportos csapat Európa-bajnokságon is, ha jól emlékszem, az U18-as csapatban sikerült a magyar válogatottal egy bronzérmet elérni, ami szintén egy nagyon szép teljesítmény volt.
És hát van egy másik versenyzőtök is, mentoráltad is, Vilics Hanna, és hát közösen nemrégiben voltatok egy világbajnokságon. Milyen versenyen voltatok kint közösen, milyen eredmények születtek, és egy kicsit Hannáról is meséljünk, ugye legutóbb róla nem beszéltünk. Hogyan készültetek erre a világversenyre?
heti szinten szoktunk, ha összejön, azért így edzegetni. Ugye tudni kell, hogy ő alapvetően a szombathelyi haladásnak a játékosa, és nálunk van ugye vendégjátékosként a DVTK-ban. Ugye próbáljuk így összehangolni a munkát az ottaniakkal, ugye Rúg Tamás neki a főedzője, a nevelőedzője, és velem elsősorban így heti egy vagy két hetente egy alkalommal próbálunk ezekre kimondottan a látássérült versenyekre készülni. Próbáltunk amennyire lehet minél többet készülni ugye erre a montenegrói világbajnokságra is, ami hál' Istennek nagyon jól sikerült.
Hannának hogyan sikerült, ő ott hogyan érezte magát a montenegrói világbajnokságon, neki milyen élmény volt?
Nem volt egyszerű igazából a dolga, ha mondhatjuk ezt így, mert ugye nem volt külön női férfi kategória, hanem ugye egybe volt az egész egy open-szerűen, és ugye a mezőny egyik legfiatalabb játékosa, aminek ugye előnye is van azzal, hogy talán jobban tud alkalmazkodni azokhoz a furcsa dolgokhoz, amik a látássérült sarkozást körülveszik, de ugyanakkor nem is olyan egyszerű ezeket mondjuk rutin nélkül még lekezelni, amikor mondjuk valamelyik játékossal ott vitatkozni kell, mert nem ott állnak a figurák, ahova egyik meg másik tette. Tehát azért előfordulnak ilyen extrém helyzetek ugye a látássérült sarkozásba. Szerintem őnál is ugyanazt tudom mondani, mint a Túrcsányi Vincénél, hogy alapvetően ugye az összeredménye az olyan 20. hely körül volt, ha jól emlékszem, ami olyan szempontból egy nagyon nagy dolog, hogy talán 70 pontot, élő ponttal is növelte a értékszámát, ami egy elég komoly mennyiségnek számít, és tényleg nagyon jó játékosok ellen tényleg jó partikat játszott. És ugye a női kategóriában pedig ezzel azért ezüstérmet szerzett, ami pedig mindenképp egy szép eredmény.
A saját szempontodból hogyan értékeled a VB-t? Bár ezt már jó hosszan kifejtettük, és meggratuláltunk is a VB címhez. Hogyan élted meg?
Szakmai szempontból így utólag megnézve a partikat, szerintem most is látom, hogy min kellene javítani, azóta már volt néhány mérkőzés, amit játszottam nem túl sok sikerrel, hogy őszinte legyek, tehát valószínűleg van egy ilyen kis fáradtság most bennem még a világbajnokság óta, de egyértelműen hasznosnak érzem szakmai szempontból, hogy nagyon sok mindent látok, hogy min kellene javítani. Hát az élmény az örök marad.
Az NB1, illetve az NB2, ha jól tudom, ugye ilyenkor szeptemberben kezdődik. Ott hogyan áll a csapat? Mennyien tudtatok indulni a DVTK-val az NB1, NB2-es fordulókba?
Idén is sikerült 4 csapattal elindulnunk, ami szerintem egy nagyon jó dolognak számít. Tehát az NB1, NB2 mellett még a megyei bajnokságban 2 csapattal szereplünk. A célok hasonlóak, mint tavaly, tehát elsődlegesen igyekeznénk minél több játékosnak lehetőséget adni NB2-be és a megyei bajnokságban. NB1-ben pedig ugye tavaly sikerült egy bronzérmet elérni a tavalyi szezonban. Idén is nagyon örülnénk egy olyan helyezésnek, ami egy érem közeli, vagy akár egy érem, ha összejönne, de ugye alapvetően úgy gondolom, hogy ez a csapatbajnokság arra egy nagyon jó lehetőség, hogy a fiatalok erős ellenfelekkel játszanak, hiszen direkt előre tesszük őket az erős sorrenden, és így erősekkel kell megküzdeniük, és egyébként nagyon jó csapatépítő hangulata van az egésznek. Hát hosszú távú tervként azért gondolkozunk azon, hogy esetleg majd a Szuperligába egyszer elindulni, hiszen vannak olyan tehetséges miskolci játékosok, akik jelenleg nem Miskolcon sakkoznak, különböző okokból kifolyólag, és ugye érdekes dolog lenne, ha meg tudnánk nyerni őket az ügynek, és a DVTK-ba, ha eljönnének, ott közösen esetleg feljutni a legmagasabb ligába, és megnézni, hogy teljesen miskolci csapattal mennyire tudunk helytállni.
Milyen jövőbeli tervek vannak, gondolom, az NB1, NB2 és a megyei bajnokság tavasszal folytatódik, illetve hát a diákokkal, a tehetségekkel és a edzések terén jövőre tavasszal, úgymond januártól, februártól mi kezdődik, hogyan folytatódik az élet?
Hát összegezve úgy azt gondolom, hogy ugye mindenképp szeretnénk az óvodákba még több szakkört elindítani, foglalkozást, ez egy nagy dolog lenne szerintem, növelni azok létszámát, akik megismerhetik a sakkot Miskolcon. Erre most úgy néz ki, hogy a tárgy és a emberi erőforrás is, ha minden igaz, rendelkezésre fog állni számunkra. A csapatbajnokságok terén én inkább egy hosszú tervű, vagy hosszú álom, nem is tudom, hogy fogalmazzam, meg egy hosszú távú dolognak tekinteném azt, amit az előbb mondtam, hogy esetleg egy szuperligába feljutni, és ott helytállni egy alapvetően miskolci csapattal, és hát nyilván az ifjúság nevelése terén továbbra is szeretnénk minél több erősebb versenyjátékost kinevelni, de most már azon túl, hogy akik úgymond befutottak, vagy már jelen vannak, ugye az ő mentorálásuk mellett ugye nagyon fontos lenne az, hogy a következő generációkat is beépíteni, és a következő korcsoportokba is egyre több játékost megnyerni a versenysportnak.
Hogyan lehet a DVTK-sek szakosztályához csatlakozni, illetve ugyan mit kaphat, nem tudom, heti hány edzésetek van, miket kaphatnak, és hát miért érdemes csatlakozni a sakszakosztályhoz?
Nagyon változó egyébként az edzések szempontjából, ahogy mondtam, most sikerült egy kisebb csoportot beindítani, az is egy pozitív dolog. Hát ugye mi alapvetően hétfőszerdánként lakunk a medikálban, a DVTK medikálban, akkor esténként késő délután szoktak kezdődni az edzések, de nyilván már a versenyjátékosoknak szokott lenni online egyéni edzés is, ahol egy kicsit egy személyre próbáljuk szabni a tananyagot, az edzéstervet. Ugye a DVTK honlapon rendszeresen szokott lenni rólunk hírek is, ott meg is találhatók az elérhetőségeink, tehát abszolút ugye szerintem könnyű minket megtalálni, ha valaki meg szeretne, és hát, hogy miért érdemes, tényleg csak azt tudom mondani, amit úgy korábban is említettem, hogy szerintem egy olyan játékról beszélünk, ami nagyon fejlesztő hatással bír bárkire is, és hogyha az ember eljut egy bizonyos szintig, akkor ott viszont van egy olyan esztétikai szépség benne, ami miatt már azt szoktuk mondani, hogy megéri, és hát ugye a saját tapasztalatból is a sok utazás, az élmény, a barátok, a társaság, az nyilván egy olyan plusz, amit a sakkon kívül szerintem más sportágak is megadhatnak, de a sakban általában a soknapos ott alvós versenyek a jellemzőek, amik nagyon jó hangulatban szoktak telni, és nagyon jó hatással is van mindenkire igazából.
Kedves hallgatóink, eredményes évet zárt a DVTK sakk szakosztálya. Idén is sok versenyt szerveztek, többek között a városi és megyei diákolimpiát is, ahol sikeresen szerepeltek a diósgyőri versenyzők. A városi sakk diákolimpia döntőjében az amatőr kategóriában 2 arany és 1 bronzérmet szereztek a diósgyőri indulók. A megyei egyéni verseny döntőjében 5 aranyérem, 4 ezüstérmet és 2 bronzot akasztottak a versenyzők nyakába. Ezen kívül egy újabb mesterrel bővült a csapat, ugyanis 15 évesen Turcsányi Vince Gergő utánpótlás sakkozó a DVTK legújabb fidemestere lett. Az idei évről Zámbó Zoltán szakosztályvezetőt a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.